a helyiségbe. Még sok embert fog ide becsődíteni. Nem ismeri fel sem az egyiket, sem a másikat. Nem tudja nekem megmondani, férfi volt-e vagy nő, aki eljött a IMD-nek címzett levélért, és mikor vitték azt el. Az öreg, anélkül, hogy válaszolt volna, megragadott egy spalettát, hogy felakassza az ajtó elé. Nem volt más hátra, mint hogy visszavonuljanak. Maigré, Lukász és a két nő a járdán találták magukat, a gesztenyefák alatt, amelyeknek már fakadoztak a rügyei. Maguk ketten elmehetnek. Maigré utánuk nézett. Még 10 métert sem tettek meg, amikor Gigi már hevesen beszélt társnőjéhez, akit olyan iramban vonszolt magával, hogy a kövérkés Charlotte alig tudta követni. Mi újság, főnök? Mit felelhetett volna Maigré? Gondterhelt volt, kesernyés. Mintha ingerelte volna a tavasz, ahelyett, hogy felvidítja. Nem tudom. Ide figyelj! Menj ebédelni! Maradj a hivatalban délután! Értesítve bankokat, Franciaországban és Brüsszelezben, hogyha egy 280 000 frankos csekket mutatnak be. 2 lépésnyire volt a Majestic-től. Végig haladt a Rue de Ponthieu-n, és a nagyszálló hátsó bejáratának közelében bement egy vendéglőbe, amelyben gyorsan meg lehetett ebédelni. Maigré konzervsóletet rendelt, egyedül ette meg, változatlanul rendkívül mogorva hangulatban, egy kis asztalnál a helyiség mélyén, nem messze 2 olyan vendégtől, akik szintén gyorsan ebédeltek, hogy mielőbb kiérjenek a lóversenypályára, és akik lovakról beszéltek. Ha valaki követi ezen a délután, ugyancsak zavarba jön, ha megkérdezik tőle, mit csinált Maigré. Miután megebédelt, ivott egy kávét, dohányt vett, és belegyömöszölte a zacskóba. Azután kilépett a vendéglőből, és jó ideig ott állt a járdán maga elé bámult. Kétségkívül nem volt határozott terve. Csüngett tartással lépett be a Majestic folyosójára, és megállt a blokkoló óra előtt. Mint egy utas, akinek sokáig kell várnia az állomáson, és unalmában a cukorka automatát működteti. Emberek mentek mögötte, főként szakácsok, akik asztalkendővel a nyakukban átugrottak egy pohárkára a szomszédos bisztróba. Ahogy előre haladt a folyosón, egyre nagyobb lett a hőség, és egyre erősebb a konyhaszag. Az öltözőben senki. Megmosta kezét a mosdóban, ok nélkül, csak hogy múljon az idő, és jó 10 percet fordított arra, hogy megtisztítsa a körmét. Azután, mivel nagyon meleg volt, levette a kabátját, és beakasztotta a 89-es szekrénybe. Jean Ramuel ott trónolt az üvegfülkében. Szemben, a teakonyhában, a 3 asszony dolgozott gyorsított ritmusban, valamint egy új alkalmazott, fehér mellényben Prospert helyettesítette. Ki ez? Kérdezte Maigré Ramueltől. Kisegítő, akit arra az időre alkalmaztak, amíg találnak valakit. Charles úrnak hívják. Hát eljött, felügyelő úr, hogy egy kicsit körülnézzen itt. Megengedi. Csúcsforgalom volt. A luxus kliensek későn ebédelnek, és a cédulák felhalmozódtak Ramuel előtt, pincérek szaladgáltak, a telefonok mind egyszerre szóltak, szünet nélkül működtek az ételfelvonók. Maigré, aki nem, vette le a kalapot a fejéről, fel alá járt, zsebrevágott kézzel, megállt valamelyik szakács előtt, aki mártást kavart, mintha rettenetesen érdekelte volna, azután a mosogatóban tűnt fel, vagy amint rászorította arcát a személyzeti ebédlő üvegfalára. Mint a nyomozás elején, megindult a cselédlépcsőn és ezúttal végigment az összes emeleteken, sietség nélkül, változatlanul mogorva arc kifejezéssel. Amikor visszajött, az igazgató, egészen kifulladva, csatlakozott hozzá. Ebben a percben szóltak, hogy itt van, felügyelő úr. Gondolom, még nem ebédelt. Ha megengedné. Már ettem, köszönöm. Megkérdezhetem, hogy van-e valami újság. Annyira megrendített, amikor ezt a Prosper Donjot letartóztatták. De igazán nem iszik valamit. Legalább egy kis konyakot. Az igazgatót főként az zavarta, hogy ezen a szűk lépcsőn áll Maigrettel, aki semmiféle érzelmet nem nyilvánít. A felügyelő olyan érzéketlen volt, mint egy rinocérosz. Azt reméltem, hogy a sajtó nem veti rá maját az ügyre. Tudja, hogy egy szállodának mennyit. Ami Donjot illeti. Kétségbeejtő volt. Maigré semmit sem mondott, amibe belekapaszkodhatott volna. Tovább ment a lépcsőn, leértek az alaksorba. Egy olyan férfi, akit néhány napja még példaként emlegettem volna. Mert bizonyára tudja, hogy egy ilyen házban mindenféle ember megfordul. Maigré pillantása az egyik helyiségről a másikra siklott, az egyik akváriumról a másikra, ahogy ő gondolta. És az öltözőben állapodott meg, a hírhetté vált 89-es szekrényen, ahol két élet ért véget. Ami ezt a szegény kolbőföt illeti. Bocsásson meg, ha untatom. Gondoltam valamire. Nem gondolja, hogy az átlagosnál nagyobb erő kell ahhoz, hogy az ember megfojtson egy férfit, világos nappal, néhány méterre egy csomó embertől, vagyis úgy, hogy az áldozat sem kiáltani, sem védekezni nem tud. Ebben az időpontban még lehetséges, mert mindenki dolgozik, és nagy lárma van. De délután 4:30 vagy 5 óra felé. Ön bizonyára éppen ebédelt, dörmögte Maigré. Ennek semmi jelentősége. Hozzászoktunk ahhoz, hogy akkor együnk, amikor ráérünk. Legyen olyan jó, fejezze be az ebédjét. Jövök, megyek, elnézést. És megint végigment a folyosókon, ajtókat nyitott ki, újra becsukta, meggyújtotta a pipáját, és azután hagyta kialudni. A leggyakrabban a teakonyhához vitték léptei, és már ismerte az ott dolgozók minden mozdulatát. Szüntelenül olyan összefüggés nélküli szavakat dörmögött a foga között, mint: jó, itt van Doncs, minden nap reggel 6 órától. Jó, otthon megivott egy csésze kávét, amit Charlotte főzött neki, amikor hazajött. Jó, itt, gondolom, megissza az első kávét, ami kifolyik a presszógépből. Jó, volt ennek valami értelme. Megszokta, hogy egy csésze kávét visz az éjjeli portásnak. Jó. Justin Colléboeuf bizonyára azért jött le ezen a napon, mert Doncs még nem jelentkezett, több mint 10 perccel 6 után. Jó, végül, ezért vagy azért. H.M. Most persze nem azokat a kis ezüst kávészkanákat használták, mint a reggelihez, hanem mázas agyakkannákat, mindegyiken egy kis szűrővel. A reggelik egyre gyorsabb ritmusban követik egymást, egész délelőtt. Jó, azután Doncs eszik egy falatot. Az ételt táltán hozzák oda neki. Nem lenne szíves egy kissé hátrább lépni, balra vagy jobbra, felügyelő úr. Nem tudom megszámolni a csészéket. Ramuel volt, akinek mindent szemmel kellett tartani a üvegkalickájában. Nicsak, még a csészéket is megszámolta a teakonyhában. Elnézést, hogy erre kértem. Semmi, semmi. 3 óra. Lassult a forgalom. Az egyik főszakács bejött átöltözni. Ha keresnek, Ramuel, visszajövök 5 óra felé. Be kell fizetnem az adómat. Már majdnem mind visszahozták a kis barna kávészkanákat. Charles úr kilépett a teakonyhából az utcára vezető folyosóra, miközben kíváncsian megnézte a felügyelőt. Az asszonyok biztosan megmondták neki, kicsoda. Hamarosan visszajött egy délutáni lappal. Néhány perccel múlott 3 óra. Az asszonyok szorgalmasan mosogattak, karjuk könnyékig a meleg vízben. Ami Charles urat illeti, a lehető legkényelmesebben leült kisasztala mellé. Kiterítette maga előtt az újságot, feltette szemüvegét, rágyújtott, és olvasni kezdett. Nem volt ebben semmi rendkívüli, Maigré mégis kerekre nyitotta a szemét. Szóval mondta mosolyogva Ramuelnek, aki a céduláit rendezte, ilyenkor szünet van. Igen, egészen 4:30, és akkor újra kezdődik a rumli az 5 órai teával. Elmúlt néhány perc, és Maigré még mindig ott volt a folyosón. Hirtelen megszólalt a telefon a teakonyhában, Charles úr felkelt, néhány szót szólt a kagylóba, láthatólag nem szívesen hagyta ott az újságját, és elment a távoli folyosók felé. Hová megy? Hány óra? 3:30. Valószínűleg a gondnok hívja, hogy átadja neki a holnapi kávé és tea ellátmányt. És ez minden nap így van. Minden nap. Ramuel szemmel követte Maigret, aki nyugodtan bement a teakonyhába. Nagyon mindennapi mozdulatot tett. Csak kihúzta az asztalfiókot, közönséges, puha fából készült asztal volt. Egy kis tintás üveget talált benne, egy tollszárat meg egy csomag levélpapírt, ceruza végeket és 2 vagy 3 postát.